az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ebbe a világba születünk bele, ebből a világból, amelyben a mindennapjainkat töltjük, érkezünk vasárnapról vasárnapra ide, de azért mi nem a világ fiai vagyunk. Hiszen ha igazán Istenhez tartozunk, akkor az ígéret szerint mi a világosság fiai vagyunk. Higgyük el mindannyian, hogy a világnak szüksége van a világosságra. Hiszen ha a világ sötétbe borul, akkor elveszíti az arculatát. A világosságát a világnak mi tudjuk elhozni. A mi életünk, mint vonzó jelenség, adhatja meg a világnak a világosságot. Gondoljunk erre, mert nagy hivatás ez, nagy küldetés, nagy szolgálat a világ számára, az emberiség számára. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Kedves testvérek, mielőtt az evangéliumot tolmácsolom a testvéreknek, egy megjegyzést szeretnék tenni. Lehetősége van a papnak arra, hogy ennek az evangéliumnak a rövidebb változatát olvassa fel, egyébként sem hosszú. De a rövidebb változat önöket szeretné megkímélni gúnyolódástól. Arra gondoltam, hogy én nem kímélem meg önöket ettől. Hallgassuk csak meg, mert ez is valamit kifejez abból, hogy mi minden lehet az ember szívében. Abban az időben oda járultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül.
Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt. Hát eddig tartott az az ominózus rész, amit ha az ember úgy akarja, azt nem kell felolvasni. Most jön az, amit már nyugodtan tálalhat az ember. Jézus ezt válaszolta neki. A világ fiai nősülnek és férhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való föltámadásra, nem nősülnek, nem is mennek férhez, hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istenek a fiai, Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak föltámadnak, már Mózes is beszélt a csipke bokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének, Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, egy olyan igazsággal szembesülünk ezen a mai vasárnapon, ami az ember számára alig érthető, vagy talán nem is, csak a hittel ragadható meg, de mindenképpen, ha az életet komolyan szeretnénk venni, akkor ezzel mindegyikünknek szembesülni kell. Mert hiszen ugyan a világban élünk, és ebben a világban kell az embernek az értékeket megjeleníteni, azokat az értékeket vállalni és hirdetni, szerintük formálni és alakítani az életünket, amelyek nélkül nincs emberi élet. Lehet élni, de minek? A feltámadás titkával szembesülünk. A keresztény hit központi üzenete a feltámadásba vetett hit, ami végeredményben arról szól, hogy az ember ennek a hittitoknak a jegyében képes-e földi életét, mert hiszen az egyetlen lehetőségünk a földi élet, képes-e e szerint formálni és alakítani, vagy egyszerűen belefullad az ember abban a világban, amelyben eszik, iszik, alszik, keresi a maga javát, aztán egyszer vége lesz az egésznek. A feltámadás hite, amiért is a ige hirdetésünk központi gondolatát jelenti, azért fontos, mert azzal az élettel szembesít bennünket, amit Jézus Krisztus jelenített meg ebben a világban, aki értünk meghalt, és értünk feltámadt. És a kérdés az, hogy a mi emberi életünkben az új élet, az a fajta élet, amit Jézus hozott el ebbe a világba, amit egyébként üdvösségnek mondunk, meg tud-e jelenni? Jelen van-e általunk? Ha nem, akkor egyszerűen csúszunk lefelé, és egyszer csak, bármennyire is nehezen érthető ez a titok, talán meg se tudjuk fejteni, de előttünk van egy példa, annak a Jézusnak a példája, aki értünk lett emberré, aki értünk szenvedett, akit Isten föltámasztott, na, itt kezdődik számunkra a megfejtendő titok, hogy miképpen folytatódik a jézusi mű, azt követően, hogy tanított bennünket, értünk volt, szenvedett értünk, meghalt értünk, és föltámadt, és az írás ezt így mondja, az Isten megdicsőítette. Na most a kérdés az, hogy mi képesek vagyunk-e ennek a Krisztusnak a példájára hagyatkozva egy olyan életet megjeleníteni ebben a világban, amely méltó. Méltó hozzánk emberekhez, hiszen Jézus, amit értünk tett, azért tette, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy az ember élete több annál, hogy megszületik, aztán tesz, vesz valamit, szenved, aztán vége mindennek. Ennek a halálig tartó életnek kell olyan értékeket megjeleníteni, amelyek valamiképpen egy másik világ szférájába tartozik, hogy tartoznak. Akkor most próbáljunk egy-két gondolattal elindulni e felé, a titok felé. Hiszen olyan kérdésről van szó, ami mindegyikünket valójában izgat. A feltámadás titka teljes egészében más mindenfajta emberi gondolatnál. Itt aztán most lehet beszélni bölcsességekről, lehet beszélni istenkereső népekről, és legfőképpen oda kell figyelni arra, amit Jézus nyilatkoztatott ki nekünk. És persze, ez a kinyilatkoztatás csak a bátrakat, ez a kinyilatkoztatás csak a kockázatot vállalókat tudja megszólítani, ami, ha az embernek van füle, van szíve, amivel fel tudjuk fogni az üzeneteket, akkor több életet élhetünk annál, mint amit akár tenyész életnek mondunk, vagy e világi életnek. A görögök rengeteget foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mint ahogy mi is azért, mi lesz utána. Nagyon egyszerűen talán az ember ezt így mondja ki. A görögök azt mondták, az ember halhatatlan. A görög filozófia, az emberi élet halhatatlanságát, a halhatatlanság eszményét tanította. Honnan forrásozott ez a felismerés? A görögök úgy gondolták, hogy az emberi lélek halhatatlan. Az ember, ha csak a testi valóját nézzük, törékeny, halálra válik. De a lelke halhatatlan, és akkor, amikor az ember meghal, akkor a lelke elválik ettől a halandó testétől, és az Isten halhatatlanságába, vagy ő, Pál apostol egyébként, amikor találkozott velük, azt mondta, én azt az Istent hirdetem, akiről ti annyit gondolkodtok, de görögök sok Isten hívők voltak, az Istenek halhatatlanságába merül bele az emberi lélek. Nyilvánvaló, a feltámadás titka egészen más. A keresztény tanítás azt mondja, hogy az ember halhatatlan, és lehetetlen az, hogy az az emberi élet, ami Isten legnagyobb ajándéka, kettős ajándék, határoz meg mindent, az, hogy egy világot kapunk, ha tetszik, ha nem. Tudomásul kell venni, hogy semmit nem tettünk ezért a világért, legfeljebb tönkre tudjuk tenni. Na meg persze nagyon vigyázhatunk is rá. Ma egyre jobban jajong az emberiség, mert kezdi sejteni, hogy ez a gyönyörű szép világ mivé lehet a mi kezünkben. Mert az Isten a kezünkbe adta. És a másik ajándék a mi emberi életünk. A kérdés ebben az esetben az, hogy az életünkkel mit csinálunk. Na most ezzel kapcsolatosan hozott Jézus olyan tanításokat, amik bennünket kiemelnek a föld szorításából, amely tanítás kiemel bennünket a testi világunk megkötöttségéből, a testi kiszolgáltatottságunkból, és olyan értékek felé fordítja a figyelmünket, amelyek többek annál, hogy az ember mit tud megragadni, az ember mit tud megszerezni, és ez a legfontosabb kérdésben jelenik meg mindenek előtt, hogy mi emberek egymásnak mit jelentünk. Eszközök vagyunk egymás számára, vagy az élet forrása. Mert ugyan életet kaptunk, és egyikünket se kérdezték meg, hogy akarunk-e megszületni. Hát ugye ma már olyan világban élünk, hogy a magzatokat darabolják. Ma már ugye az ember eljutott oda, hogy a 7 hónapos magzatot is úgy kell tekinteni, mint aki darabolható. Micsoda ármány és hamisság. Akkor, amikor mindennel kapcsolatosan, mondjuk pont ezen a területen olyan szigorú az emberi, persze Istenre hivatkozva, törvénykezés, és minő döbbenet, az Istentől elszakadt ember idáig juthat. Akár már itt is megállhatnánk. De a zsidók gondolkodása a feltámadással kapcsolatosan, sőt, még ne is tegyünk ekkora lépést, még egy rövid lépést, a keleti misztérium vallások az élő és feltámadott Istenről filozofálnak. Istenről vagy Istenekről, akik meghalnak és föltámadnak. Nagyon érdekes ez a fajta keleti gondolkodás a világ megújulására gondolva, és a világi erőinek a visszafogottságára gondolva beszéltek erről, és gondolkodtak erről. A mi égövünkön talán így lehetne mondani, tavasz és tél. Csak hát a zsidók, és akkor itt lépjünk a zsidó filozofálás világába, Az idők azt mondják, hogy az Isten az élet és halál ura. A Isten, aki teremt, életet oszt és életet vesz el. Élet és halál fölötti úr. És a zsidóság ebből a fölismerésből, mert ők ezt így értelmezték, mi esetleg ezt a fölismerést már másképpen értelmezzük és értékeljük, de hagyjuk meg nekik, hiszen nálunk sokkal nagyobb gondolkodók jutottak el ide, ahova ők eljutottak, és ők ebből arra a következtetésre jutottak, hogy Isten az ő életük ura, a népüknek is az ura. Hát innen származik a zsidóság kiválasztottságának a gondolata, hogy az Isten kiválasztotta őket, és őket az élet oldalára állította. De ez az Isten el is tudja venni az életet. De mindenképpen a zsidó gondolkodásban megjelent valamiképpen az élet folytatásának a gondolata, és ezt az ő jövőjükben látták. És a mai napig hivatkoznak erre a zsidók, mint a kiválasztottak, amiben valamiképpen az a titok rejtőzködik, hogy ők választott népként megmaradnak. Aztán, amiről hallottunk a mai első olvasmányban, a Makkabeusok idején, amikor nagy harcokat harcoltak a szabadságukért, az életükért, akkor fölmerült a gondolat, hogy az az Isten, aki az egész népnek gondját, baját viseli, hogy értékeli a hősöknek a megnyilatkozását. Hallottuk, hogy 7 testvér a hitéért inkább az életét is odaadta, mint hogy megtagadta volna. Micsoda mély üzenete van. Minden esetben, amikor döntenünk kell, valamiképpen ez a igazság akar a felszínre jutni. Hogyan döntünk? Miért döntünk? Éppen ma kora hajnalban hallgattam az erdélyi vagy romániai választásokról, bár ne tette volna. Döntéseink, kedves testvérek, életről és halálról szólnak. Itt is voltak választások. A döntéseink életről és halálról szólnak, és semmi keresnivre valója nincs az emberi társadalomban azoknak, akik elrejtőzködnek, akik a véleményüket sem merik kimondani. Arról nem beszélve, hogy mit keresnek a társadalomban a manipulálók. Itt az életről van szó. Nem egyesek, vagy pártok, vagy egyáltalán közösségek evilági ügyeskedéséről, meg evilági hasznáról. Mert aki ide törekszik, annak tudnia kell, hogy mit jelent hatalomban lenni, vagy hatalommal bírni, és mekkora ez a felelősség. Minden esetre a Makkabeusok korában ezek a hősök, akik inkább a halált választották, mint hogy árulók legyenek, ó, mennyi történelmi nagysággal szembesülhetünk, ha ezt a kérdést kinyitjuk a magunk számára. És ők ezt úgy értelmezték, hogy az Isten nem hagyja őket veszni hagyni. Nem hagyja őket, a zsidók így mondták, a Seolban. Nem hagyja őket a pusztulásban. És ha semmi másra nem gondolunk,
a példájuk az életet jelent millióknak. Ahogy aztán később a keresztény üldöztetett keresztények is, erre is gondolva azt mondták, a keresztények, a vértanú keresztények vére vetőmag. Mert aki komolyan kezd gondolkodni az életről, annak értékelni kell ezt a hősiességet. Na, ez már ki is emel bennünket a világ szorításából. És akkor most a feltámadás hitéhez jussunk, ami a új szövetség üzenete, a keresztény üzenet, a feltámadás titka annak a kezében van, akinek Isten átadja az élet és halál fölötti hatalmat. Most ez egy igen-igen nagy gondolatkört ölel fel, éppen ezért csak szinte megnevezés szintjén mondom, hiszen erről szól januártól decemberig az ige hirdetésünk. Jézus Krisztus az, aki az élet és a halál ura, és a példa, aki értünk, meghal, és az Isten válasza, hogy nem tűnhet el az ő élete nyomtalanul, és a feltámadás titka innen kezd kibontakozni, hiszen ez a Jézus ebbe a világba elhozta az Isten szeretetét. És ez az ember üdvössége. Elhozta ennek a világnak az üdvösséget. Azért lett emberré, mert az Isten meg akarja menteni a világot, az ember. Elhozta Jézus Istennek a szeretetét, amire úgy van szükségünk, mint a pillanatra. Mert csak annak van napja, holnapja, jövője, akit szeretnek, akit nem szeretnek, aki ezt nem ismeri meg, mert nem ismertetjük meg egymással, mert hiszen Jézus ezt akarta nekünk tanítani, és ez már a halál fölé kezd emelni bennünket, akkor olyan életet élünk, amelyben a szeretet kormányoz. A másik emberrel való kapcsolatunkban a szeretet határoz meg minden. Aztán Jézus ezt a keresztig menően igazolta, és az ember üdvössége, a feltámadásba vetett hite itt jelenik meg. Mert ahogy olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztusra hivatkozva megkeresztelkedünk, alámerülünk, a keresztségben kiemelkedünk. És ez a kiemelkedés egy új életforma, Krisztusi életforma, a mindig érvényes életforma, ami azt jelenti, hogy egymásnak a szeretetünkkel tartozunk, egymásnak az áldozatunkkal tartozunk, az áldozatkészségünkkel tartozunk, és mindent ez határoz meg, és ez a igazság emel ki bennünket abból a világból, amivel annyi bajunk van. És ki is mondjuk, csak éppen nem magunkra gondolunk, hogy azok okozzák az összes gondot, bajt, akik nem akarnak szeretni, és nem akarnak áldozatosan a másik emberért élni. Minden esetre a feltámadás hite ebben a világban ezt az életformát jelenti. Aztán hogy? Mi jön utána? Ez az Isten titka. És minő érdekes? Mi emberek állandóan azzal foglalkozunk, mint ezek a szadduceusok. Ezért is volt az ajánlat, ha valaki nem akarja, ne olvassa fel ezt a gonoszkodást,
ezt az ostobaságot, amit értelmes emberek tudnak, és amit itt felsoroltak az asszonnyal kapcsolatosan, mi lesz, ha mindannyian meghalnak, hogy lesz oda át? Ez az Isten titka. Nekünk itt kell megjeleníteni az életet, az Isten által megtervezett életet, és Jézus Krisztus által megváltott életet. Éppen ezért nagyon érdekes, amivel mi is foglalkozunk szinte állandóan, hogy mi lesz oda át. A Szentírás arról beszél, hogy mi nem lesz oda át. Mert csak erről tudunk beszélni. Hogy mi lesz oda át, az az Isten titka. Hogy mi nem lesz oda át, azt hallottuk, nem fognak házasodni. Nem lesz sírás, jajgatás. Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Ez nem lesznek mindezek szenvedés, gond, baj, sírás, jajgatás. Hogy mi lesz? Minő érdekes. Minő érdekes. Mindenkit ez izgat, pedig ez teljes egészében az Isten titka, amit nagyon egyszerűen így lehet megválaszolni, aztán a megvalósulása az. Az marad titok, Isten titka, hogy Isten befogad a végtelen szeretetébe, otthonra találunk az Istenben. Ezt írtam az édesanyám sírkövére. Hazaérkezett. És az igazi üzenet otthont adott neki az Isten. Addig, amíg ez el nem érkezik a mi számunkra, azon kell gondolkodni, hogy e felé, a beteljesedés felé törekszik-e az ember ma, és mindaddig, amíg az élete tart. Roppant egyszerű a válasz. Egymást meg kell ajándékoznunk szeretetünkkel, egymást meg kell ajándékoznunk az áldozatkészségünkkel, és ebben már egy olyan élet kezdődik az emberi kapcsolatainkban is, és ezen a földön is, ami a másikhoz kezd hasonlítani, ahol nem lesz könny, ahol nem lesz szenvedés, megpróbáltatás, illetve mindezek megmaradnak, de a mi egyéni életünkben olyan értékek jelennek meg, amik át tudják alakítani az emberiség életét és a világot is. Szembesüljünk.
Hiszek egy Istenben, minden hatóságban, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk. Hálát adunk Istennek, hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett Krisztus, ami Urunk által.
az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.